a diktátor. Kecskemét fénykora. Lesztyák a szélárnyéknál maradt, azon töprengett, mihez fogjon, merre menjen. Nehéz fejében szétfolytak a gondolatok, mint a megolvadt ólom. Tagjét zsibbasztó lankadság fogta el, lelkét az önvád, dirib darabra tépdelé. Rosszul cselekedtem, önző gyávaság volt. Kínos nyugtalanság tövisekkel szurkálta. Sötéten nézett maga elé. Merre viszem most az én utam? Szétfosztott kisé a köd, és megcsillant nem messze, az óriás fénylőszen a csalános tava. Mint a hunyorgatva hívogatná, gyere, Lesztyák Mihály, okosabb lesz, ha ide fekszel, ezüst takaróval takaródzol, puha homokvánkoson álmodol, ez a legegyenesebb út. Néhány lépést tett a tó felé, de egy pöszmét a bokorgott útjába, a legmagasabb fa az egész környéken, vékony gajacskáit belepték a kicsi hópillangók, meg se látva azt fölbukott benne. És amint odaütődék füle ebben a keserű pillanatban az édesanyja testéhez, már mint a földhöz, egyszerre hallotta, érezte, hogy az messze innen megdobban, ezer lópatkónak dübölgése hallik, és nagy suhogás kél a levegőben. Összerázkódott, jaj, jönnek a tatárok a város ellen. De pszt, a dobogás, mintha távolodnék, egyre halkabb, halkabb, majd elenyész bágyadó morajban. Csupán egyetlen ló közeledik. Kop, kop, igen, csak egy ló ez. Teremtő Istenem, a cinna ül rajta. Lesztyák felszökött, leszett törülte ruhájáról a mocskot, elébe futott lázas lihegéssel. Itt vagy, nincs bajod, igazán itt vagy, mi történt? Cinna vidáman mosolygott, mielőtt felelne, lányos pajkossággal hősiesre fújta fel arcocskáját. Hát az történt, jelentem alásan, hogy elkergettem a tatár sereget, takarodnak immár lóhalálban. Ne beszélj! Ami azt jelentette, hogy beszélj, kérlek, beszélj! Beszélt is, de előbb megsimogatta nyájasan, szeretettel, tekintetének fényes zománcával a behavazott zöld kaptányt. Megérez a gúnyácska valamit? Lesztyák Mihály uram? Hogy-hogy? Mihályst meglátta rajtam olajbég, leszállt a lováról, megcsókolta a szegét háromszor, és azt kérdezte nagy alázattal, mit parancsolok? Én azt parancsoltam, hogy pusztuljanak el Izibe. Szót fogadtak, elpusztultak. Lesztyák Mihálynak nyitva maradt a szája. Lehetséges-e? Olyan varázsereje volna? Így történt, szóra. De nincs sok idő a beszédre, itt a kaptánya, vegye fel, itt a lova, üljön rá, én majd másik úton sietek el. Teringette. És ez igazi csoda. Újongott Mihály, nem bírva kibontakozni az ámulattól. És akkor ez a kaptány, roppant kincs. Ha, meghiszem azt. De siessen kérem, mert jönni találnak, mintha látnék is fekete mozgó szekereket a város felől. Mihály homloka elborult. Igaz, igaz, Cinna, ne szólj ám erről senkinek, és köszönöm. Köszönöm, amit cselekedtél. Majd beszélek veled később, ma még. Igen, igen, beszélek veled, Cinna. Jó, jó, hagyta rá a fürge legényke, csak hamar eltűnve a szoknyás fadülő felé. Lesztyák a rendes úton ment, csak ugyan szembe találta a nagy szekérsort, oszták a kenyeret a fát, Szikra Marci az ököket hajtotta nagy káromkodva. Szekerek előtt szép hókalovon az egyik triumvír, hol Észi Sámuel uram lovagolt, oldalán függő sárga bőrtáskába hozván a Nervus Rerumot. Az meg ott az egyik szekéren, a szép ropogosa pirított cipók tetejébe, Vizisten Fábiánné asszonyom, kíváncsiságból ült fel a kutyafejű tatát, hogy láthassa. Mellette pedig az aranyos szájú fekete pár kuksol, egy bolhabetűs írást habzolva, pislogó nyúl szemeivel. Nini! Lesztyák Mihály! Üledezének a kecskemétiek. A más világról jön. Holéci Sámuel, aki nem volt haragos a lesztyáknak valami nagyon, mert a luteránusok mind összecsengenek, de meg kíváncsi is volt, még pedig nagyon, nyájosan kérdezte, ugye a lelke az, ami nem maga. Magam vagyok az, a lelkem nélkül. dünyögte keserűen Mihály. Ki tudja, mire gondolt. Hát kegyelmetek, hova mennek? Vendég van a határon, kedéskedett a triumvír. Viszünk neki szegénynek egy kis kollációt. A nemzetes úr nagyon jó humorú ember volt. Azt ugyan nehéz lesz utolérni? Ugyan. A harmadik határba jár azóta, búcsú nélkül ment el a vendég. Ha csak tan nem. Sejpített közbe Fábiánné. Kár, szopánkodott fekete uram, ritka szép beszédet mulasztott el a bég. Mestják elbeszélte a kaftány dolgot, amitől egyszerre máj és tüdő színű lett a holéci Sámuel uram ábrázata. Nagy eset, dünnyögte kelletlenül vakarva pisze orrát. Hát az ilyet, ilyen tán a világ teteje óta nem történt. De csak egy percig maradt zavarba, kitanult, a ravasz róka volt. Gyorsan tudott felugrani a helyzet magaslatára. Ej, szekeresek, emberek, forduljatok, igazodjatok visszafelé, nagy nap virrat Kecskemétre! Majd leperdült a lováros, így szólt tiszteleteljes hangon. Üljön fel a lovamra, Lestják Mihály uram, nem hagyhatom, hogy azon a gebény szégyenkezzen. Jó lesz ez nekem, köszönöm. A három triumvír ültetett rá, egy nem szállíthat le róla. Akkor hát kegyelmed üljön fel, fekete uram, hírt adni a városban a történtekről. Apott az alkalmon a város cicerója kipótolni dúsan az elmaradt szereplést. Megyek, hogy ne mennék, örömülni, hogy ilyen szép állaton, de adjanak hozzá valami ostort is, mert sarkantyum az nincsen. Nem sok ostor kellett a tüzes sármánynak, úgy elnyargalt a nagy szónokkal. De a mesebeli csikók, akik izzó parazsot kapnak a tarisznyába, abraknak. Hajtékzott füstölgött maga fekete uram is csuromvíz volt, mikor a piacra beért, hol az áldogáló és egyre gyűlő népnek nagy lelkendezve, szónoki szironnyal kitulipánozva hirdeti, az úr különös kegyelmét, melyel a várost elárasztá, hogy egy lelketlen ruhadarab, mint egy megszólalt, elkergette a dúló ellenséget a határainkról. Csoda történt! Kecskemét érdemes polgárai, húzzátok meg a harangokat, a kabzsi olajbég leborult a földre. Megcsókolta Lestják uramon a köntöst háromszor. Alázatosan összegörnyedve kérdé, mit parancsolsz Kecskemét város követje, mire Lestják Mihály uram fölemelé fejét, miként a bölcs és tiszteletemétől Szeneka, ki ne hallotta volna hírét, imigyen felelt, ne háborítsátok köreimet, azaz, takarodjatok innen. Nem bizonyos ám, hogy a Szeneka mondta, süvített közben a református prédikátor, nagy tiszteletű Mokros Ézsaiás uram. Fekete Pál nem engedte magát megzavarni, de az meg bizonyos, hogy jönnek vissza a kenyeres szekerek, az ökörök, a pénzes tarisznya, a triumvír és Lestják Mihály. Nagy örömrivalgás viharzott fel, mint a futótűz terjedt a csodahíre, utcára, utcára, házról, házra hömpölgette az idegizgató álmélkodást. Az elbukott, gyűlölt szenátorok újra kijöttek a napfényre a nép közé. Orosznak itt megéjenezték, az öreg inokainak kalap emelve nyitottak utat mindenütt. Kriston Ferenc uramat ellenben élénk zsivajjal kívánták hallani. Nem is vonogatódzott ő kegyelme sokáig, felállt egy káposztás hordóra a piacon, csupán ezeket mondván. Igazságot kérek tőletek annak a lángeszű ifjúnak, aki ezt a nagy napot kivívta. Igazságot! Visszhangzott ezer torokból. Hullámzott a sokaság, mint egy folyton dagadó folyam. Zsibongás, élet lüktetett mindenfelé, férfiak, asszonyok, élénk gesztusokkal adták tovább az érkezőknek, fekete Pál uram nyomán, a beszélő köntös csodáját. Persze, hogy mindenik vart rám még egy kis hímet, hatalmas lendületet, szíveket reszkető lelkesedést, azt szívtak bele az emberek az éjjelzéstől, meghasadozott levegőből. Mindenki sürgött, mozgott, mindenki más kiabált, de mindenki egyet gondolt. Szép feslő bimbókat, csemete lányokat öltöztettek, talpig fehérbe az asszonyok. Érdemes polgárok rohantak a város istállójába befogni a híres négy fekete csődört. Hamar pántlikát a sörényei közé. Öreg emberek cipelték a mozarakat a piacra, útközben előkeresvén a három almánál a tűzmestert. Jöjjön, Kent Hubka uram, ha Istent ösmer, csak még egy kortyot, imánkodott Hubka. Tiszteletes Moritoris Péter uram, a luteránus lelkész, maga mászott fel a Szent Miklós toronyba, hogy alkalmas percben meglódíthassa a harangokat. A házfedelek lyukain kibújtak, imittam ott a zászlónyelekről azok a lelke csiklandozó, kígyózva röpkedő, hármas színű szárnyak. Bizony fakók voltak már egy kicsi nyég, a nagyságos Betlen idejéből valók, azóta nem is igen virágzottak a kecskeméti házfedelek. A 11 bukott szenátor is mind magára rángatta, egy fél óra septibe az ezüst gombos mentét, felkötötte a csörömpölő kardot, immár ott állt a félkarében a tanácsház kapujánál, sokkal nehezebb feladat jutott azonban Fekete Pál uramnak, ebből nyilván kitetszik, hogy nem egyenlő feladatok zúdulnak a közélet férfiainek a vállára. Az egész kéziratot át kellett hirtelen idomítani a hatalmas bég megszólítás kitörülvén, odaírni például, hogy dicső hazafi. Az eljöttünk hozzád helyett, visszajöttél hozzánk, stb. Mindegy, nagyon szép lesz az így is, nagyon szép lesz mégis. Bár hevenyészve volt, minden pompásan ment, csak éppen a díszkocsi késett, de a tarackok idejében eldördültek, ünnepélyesen zúgtak a harangok, amint feltűnt lestják alakja, tomboló rivalgás ömlött az utcákon, amerre ment egész a városház kapujáig. Ott leszállt, meghallgatta Fekete Pál uram orációját, egy mosolygó pillantást vetett a fehér ruhás leánypalántákra, kezet fogott a volt szenátorokkal, Porosznoki uramat megölelte, akkor aztán őt is fölkapták, vitték, és ahol vége letették, az az elnöki hely a tanásterem zöld asztalánál. Miért kicsit lecsillapult a zaj, mert tömve volt a nagy terem a város előkelőivel, szót emelt a hófejű Pusztamáté, és gyönge, darázsdongú hangon emelvén ki a lestják milyen érdemeit, e felkiáltásra végzi. Válasszuk meg Kecskemét örökös főbírájának! Rengett a fal az éjenektől, percekig tartott, amíg Permete Gáspár megértetheti magát dacára annak, hogy erősen ütögette a mellét, hogy hadonászva integetett, hogy nagyon érdekeset akar mondani. Én, Permete Gáspár pedig, aki egy szólásommal buktattam meg ezt az előjáróságot ezelőtt 12 héttel, azt mondom meg tudván a megtudandókat, hogy neki még az örökös főbíróság is kurta idő. A holta után csak nem prezideálhat, hogyan bele Zeke Gerzsen uram. De ilyen is, mondjuk ki és iktassuk protokollumba, hogy valamiképpen az Isten kegyelméből dicsőségesen uralkodó Habsburg familiára száll, Firolfira elsőszülöttek lineáján, a szentséges magyar korona, azonképpen szálljon a lestsák uram fi ivadékaira, a főbírói pálca. Zeke Gerzsen. De egy kis különbség van a kettő között. Permete Gáspár. Nincs! Zeke Gerzsen. A korona aranyból van, a bírói pálca sompából. Egy kis összezördülést a Ceglédi úti Deák János szakítá félbe, általánosan elismert bölcsemben lévén. Zeke uramnak igaza van, mert a korona a gyenge főn is erősen fénylik, de a sompabot a gyenge kézbe gyengén üt. A sompabotot ennél fogva nem lehet oda nyomni láthatlanba az utódok kezébe, de máskülönben sem illendő e nagy napot ilyen feleseléssel zavarni. Maradjunk a tiszteletre méltó komolyság medgyén, és sorba menjünk a dolgokon, mert senki nem köszöni meg, ha olyan székkel kínáljuk, ahol még ül valaki. Mindenek előtt is tehát mondja ki a gyűlés, hogy a triumvirátus, mert úgyis csak ideiglenes volt, megszűnik. Maguktól szöktek meg, egy sincs itt. Hangzott jobbról-balról. Ennek utána válasszák meg kegyelmetek újból a régi szenátorokat, és akkor iktassuk aztán a jegyzőkönyvbe a Lessák Mihály holtiglani főbíróságát. Mondani se kell tán, hogy minden így történt. A főbíró, aki olyan méltóság teljesen ült ott, mint egy dinaszta, hidegen biccentett köszönetet a fejével. Arca halovány volt, de bezeg vörös lett, mint a skarlátposztó, amit kiáltozni kezdték. Halljuk a köntös esetet, halljuk! Halljuk tőle magától! Kelletlenül izgett mozgott székén, mintha a nyeldeklőjét szorítaná össze láthatatlan vaskéz, elmondani az olajbéggel történt jelenetet százaknak, egy olyan jelenetet, amit nem ért át, amit nem is látott. Hazudni a város színe előtt. Ó, de nagy hiba volt el nem mennie a táborba, az ördög hozta útjába ezt a lányt, s ha már el nem ment, hát jobb lett volna bevallani. Nem, most már lehetetlen, lehetetlen. Minél nagyobb volt a dicsősége, annál kínosabban marcangolt a lelkét a tudat, hogy ezt egyszerre szétfújhatja egy váratlan szellő, hiszen a Midas nagy fülei is kisültek. Úgy tűnt fel előtte a dicsőség, mintha lopnál, nem tudott örülni neki, pedig rászolgált, akármi történjék is, hát ő szerezte a kaftánt, és mégis a magas támlai főbírói szék mögött ott lebegett, rezgett egy alkalmatlan árnyék. Halljuk, halljuk, hangzott egyre élénkebben, követelőbben. Nem volt menekülés. Szabadon húzta le a kaptán magáról, és teríté a zöld asztalra. Íme, Kecskemét drága kincse. Aztán akadozva beszélte el a szegről végről még egyszer a kaptán csodálatos szereplését. Lázas örömkitörések tarkították előadását, mindenki újjongott, csak egy összeesett alak sírdogált csendesen a hátulsó padban. A hatalmas főbíró immár, Kecskemét diktátora, fölkelt, odament a zokogó emberhez, kézen fogta. És most menjünk, édesapám. Meg akarok otthon egy kicsit pihenni. A kopiás kiskapuban már ott leselkedett az Erzsi leány meg a Laci legény. A forgácsfán kisült, és a csipetkés tyúkpörköt elérte a tökéletességet. A malac pedig már ki is hűlt. Épp jó, hogy jönnek. De nem is mondtam, édesfiam, persze mikor beszélhettem volna veled, hogy legénnyel dolgozom, azaz, hogy most már ketten nem dolgozunk. A főbíró közömbös arcot vágott. Az a fiatal gyerek ott? Akkor kellett fogadnom, amikor interveniálni mentem Budára a Basához, mert én tettelek téged főbíróvá, Misi, tudd meg azt. Az öreg szeme büszke zöldes fényt lövelt. Az öreg lesztyák legény a talpán. A lurkó, mondom, szükséges volt a mesterséghez, ám bár nem igen veszem észre, hogy csak egy szalmát is keresztbe tett volna azóta. Még nem volt időm kipróbálni, mit tud. Eddig azt csináltam, tudod, a politikát, azt csináltam. Ne neves, Misi, mert megharagszom. Ezen túl majd te csinálod. Nagyszerű vér ez a lesztyák vér. Mert itthon is vagyunk már. A szülői hajlék, de édes olyankor, a sokáig nem látja az ember. Kedélyesen pipázik a kürtő, vígan integetnek a vén körtefa, megőszült gajjai. Kün az udvaron elébe úrik a bodri. Benn a szobába ráúrik a cirmos. Nevetnek a mázas korsók, ismerős cseréptálak a falon, a bútorok mesélni kezdenek, ropog a tűz a nagy kályhában. Lángsávot vet a barna ajtó aljára, mintha széles aranypánt lenne rajta. Az öreg felsóhajtott. Szegény édesanyát, ha feltámaszthatnám erre az egy napra. Behozták az ételt, annak a biztató párája, nyájasan kóvályog a szülői asztal felett, sülök forog Erzsi meg a Laci legény, más tányért élesebb kést hoz. Szalasíjam a pincébe, de itt legyen az egyik lábad. Te meg ülj le, fiacskám, mert tudom, éhes vagy, lecsigázott az a rapkoszt. Hát, bár hiszen én sem nagyon ettem azóta. Azelőtt a nagy búbánatom, most meg a nagy öröm miatt. Úgy értem én Budán, mint Toldi Miklós lova. No, csak hogy kiszabadítottalak. Ibrahim Basa derékember, dógta a főbíró szórakozottan, idegesítette a sajátszerű helyzet Cinnával szemben. Annyiban, édes fiam, hogy dereka van, mert különben kaján kutya az öreg elején, tehát dühös volt rám, kevés híja, hogy én is nem kerültem hűvösre.
Miért? A cigánylány miatt, ha emlékszel rá.
De nem sóstál az a leves?
Hozd be a sósbödön, te lackó!
Laci úgy megremegett, mint egy meglóbázott fű szavessző.
Mi bajod, ha?
Na, fiam, tófész talált, te bolond.
Nem harapám, azért, hogy nagy úr.
Köszönöm, nem kell a só.
Hát a
leány véget, haragudott Ibrahim? Hogy azt mondja, veletek szökött el, ameddig vissza nem adjuk, vagy ki nem vallom, hol van, engem is bebörtönöztet. Hiába mondtam, hogy a színét se láttam azóta. Azt ugyan okosan tette, mormogott a főbíró. Hát aztán? Szerencsére éppen azokban a napokban jött meg a hivatalos tudósítás, hogy a ruhát megtalálták a Tisza partján. Később pedig valahol lejjebb a holttestét fogták ki. Hó, szólt közben a főbíró. Meghalt a leány. Aha, sziszent föl a Laci legény, és lehetette a pecsenyés tálat, mert az imént emelt le a kályháról, hogy az asztalra adja. A mester indulatosan mordult rá. Szurok a markodba, te mafla! Vedd fel, aztán kotrodj a szemem elől! De csak hamar elmosődött. Sok csoda esik ma, a holt malacok is elszaladnak, mert a szép ropogósra sült állat egészen az ágy alá gurult. Laci rákvörösen sonfordált az ajtó felé. Megállj! Inti maga az a főbíró, és valamit súgott a fülébe. Most már kimehetsz. Kell valami? Inkább az Erzsinek szólnék. Ez ügyetlen, szólt a fiú után tekintve. Nem hiszem, hogy sokat konyítson a szabósághoz, mert nagyszerű mesterség az, fiam. Fölséges tudomány, az Isten alkotásainak kikorrigálása, a rossz derekat kiigazítom, a lehetős vállakba férfiasságot öntök, valami az, fiacskám. És a vénszabó föllelkesedve borzolta a ritkás kenderhaját. Kár pedig a kamaszé, olyan szelíd kedves arca van, hogy bizvás lehetne belőle leány is. A mai napon semmi sem lehetetlen, édesapám. Már az igaz, de egyél abból a pecsenyéből, ne lesz, tehát, hogy a földre esett, van még egy kis forgácsfánk is. Nem szereted a fejét, mi? Elszem már, Ken még mindig nem beszélte el a budai út végét. Hát mondom, amint megjött a hivatalos tudósítás, jó kedvre szottyant Ibrahim uram, képzeleted, nagyon szorította a szultán. Legott küldte fel a haláleset bizonyítékait a padisahhoz, engem pedig magához hivatván megveregette a vállamat. Látom, mondá, hogy igazi áratú emberek vagytok, és mi lestjákok, azok is voltunk, és vagyunk is. Éme, itt van a fiadat felszabadító parancsolat, ingyen, de nem mond kutya, hogy ingyen kaptad, mert megrontasz vele. Így jutottam én a fermához, fiam. Elhamarkodta egy kicsit. És oda én? Nem, a basa. Nem értelek. Hát, nézzen csak oda. A nyitott ajtón kedvesen nevetve, kackiásan himbálódva, belebegett Cinna, a cigányleány. Csinos csipkés ingvál volt rajta, piros falu, fekete petyes kartondiganó, az Erzsike ünneplő ruhája. Az öreg lestják hátra tántorodék. Erős várunk nékünk az Isten, kiállta rémülten, és a halántékain hideg verejték gyöngyözött. A cigányleány. Ez te kísértet! Nem kísértett az édesapám, hanem ő maga. Hát vigyen el az ördög, ha hiszem. Kopogás hallatszott az ajtón, mintha az ördög jönne a hívó szóra. Nem bizaz, Puszta Máté szenátor uram lépett be Fekete Pál és Permete Gáspár kíséretében. Isten hozta, foglaljanak helyet mi nálunk. Mi állatban vannak kegyelmetek? Minket a gyűlés küld a nemzetes uram színe elé. Készséggel meghallgatjuk kegyelmeteket, mondta a főbíró. Büszke pluralisban. Röviden elmondták, a gyűlés mit végzett az ő távozása után. Ágosta uramért követség megy Vácra, ez az egyik, nagyon okosan van. A másik az, hogy a köntöst 30 napig közszemlére állítják ki a városházán, megnézheti ingyen, boldog-boldogtalan helyben idegen, csak éppen a nagykőrösi ember fizet 10 dénárt, ez is igen helyes. De a legfontosabb határozat, folytatta Puszta Máté, hogy áthozattuk Szent Miklós templomából az ereke tartó láncos vasládát, abba lesz a kapszány elcsukva éjjelre, azon túl nappal is. A kulcsot én nemzetes uramnak küldi a gyűlés, hogy vigyázzon rá, mint a két szeme világára, olyan helyen tartsa, hogy idegen kéz ne juthasson hozzá. Ezzel átadta a selyemzsinóról lógó kulcsot a főbírónak. Engedelmeskedem a közgyűlésnek. Átvette, felállt, odalépett Cinnához, és a nyakába akasztotta. Resd el a kebledre, Cinna. Cinna fülig pirult, s fejéről egy önkéntelen mozdulattal csúsztatta lejjebb a piros olajos kendőt a szemeire. Persze emiatt aztán Előbukkant hátul a fiús csitrihaja. Puszta Máté uram az abba felé fordulva ingatta nagy fejét. Ez hát az a hely, ahová idegen kéz el nem juthat. Szép lánynak hófehér kebele. A Szabó élénken kiáltott fel. Kanisz Máter, a Laci legény! A hajáról ismert rá. A főbírő mosolygott. Így van ez, apám uram, ha egyszer a csodák elkezdődnek, krónika lesz ebből valamikor. Hogy lett a Szabó legényből? Főbíróné! A leány arcán, homlokán a megdicsőülés glóriája ragyogott a szóra, de a Mihály tekintetének delejes, lágy simogatását nem bírta tovább kiállani. Azt hittem, meghal a boldogságtól. Kezét szívére tapasztva, kirohant. A Szabó felugrott mérgesen, mint egy hörcsög. És oda ármányos játékot üzté velem. Ha nem volnál most Kecskemét főbírája, mondanék valamit? Ezzel szerencsét, Miska, ezzel szerencsét? Mit jelentsenek a furcsa szavaid? Mit akarsz elkövetni? Elveszem feleségül. Te! Kecskemét, örökös főbírája! Miért ne? Az öreg búsan horgasztotta le fejét. A budai basa mind a kettőnket megölet, ha meg tudja. A basa ellen is véd a köntös. Különben Szinnát nem keresik többé, ha egyszer belenyugodtak, hogy a Tiszába veszett. Majd akad, aki besúgja. De szóljanak már, kentek is az Isten áldja meg, hát beszéljék le már, ne álljanak itt, mint a három padarab. Erre az összekérésre Permete Gáspár csak ugyan megszólalt, hogy a nemzetes főbíró uram a város leggazdagabb leányaiból választhatna minden újjára 15-öt. De hogy ez az alacsony származás mégse konveniál az ő nagy rangjához, ugye? Beszédez csak, szólt Mihály nevetve. Hát a Szinna az egyiptomi királyoktól származik. Ha miért ne? Hát azt egy kicsit nehéz volna bebizonyítani, főbíró uram. Éppen olyan nehéz, mint kegyelmeteknek az ellenkezőt, hogy nem az egyiptomi királyoktól származik. Permete is nevetett Puszta Máté is, mert Puszta Máténak az volt a nézete. Tudja a főbíró, mit miért tesz. Nem kell abba beleszólni. Fekete Pál azonban a szellemi oldalát vette a dolognak. Egy főbíróné nem lehet akárki. Írásba, olvasásba jártas, minden dologban verzátus. És okos personának kell lennie. Felelte Lescsernyei bosszusan. Azt mondja a tiszteletemétó Szeneka, az asszonynak elég, ha annyit tud, hogyha rácsorog az eső, be kell medni az eresz alá. Itt ugyan hiába beszélünk, vonogatta a vállait Permete uram, és csendes jó estét kívánva kiúzta a többieket is a szobából. Útközben a három úr három irányba szórta el a Cinna leány regényét. Mondták is mindenütt ma este a tereferélő asszonyok, valami varázslatot tett vele. Alig keveredt az italába, másképp megfoghatatlan, olyan okos ember, mekkorát botlik, hát mégis szörnyűség. De a szapuló asszonyoknál is jobban tetszett az új esemény Putnoki Balázsnak, még azon az éjjel útra kelt a budai basához beárulni, hogy a cigányleány él, elrejtve tartott a Lessák Mihály, és most feleségül akarja venni. De a budai basával egy kicsit furcsán járt, amint az később kiderült, meghallgatta, mondják, figyelmesen, összeráncolt homlokkal kérdé, tehát azt állítod, hogy él? Igenis él. Intett most a basa a közel álló Csausznak. Vidd ki ezt az embert, ütesse talpára 50 korbácsot, aztán hozd be megint. Mikor visszahozták, felette nyájas volt Ibrahim. Nos, még mindig él a leányzó. Nem él, nem él, dehogy él, kegyelmes basa. Ibrahim megelégedetten dörzsölte a kezeit. Tanuld meg, te emberséges ember, akiről én egyszer azt referálom a fölséges szultánnak, hogy nem él, az haklábnyi mélyen fekszik a föld alatt. Megértetted? Így járt az áruló Putnoki, hanem az olyan ordas szerencsés ritkaság, mint a Lescsák Mihály. Verőfényes pompában sütött rá a nap. Hatalma nőttön nőtt, tekintélye kifelé is szilárdult, Kecskemét kezdett nagy szerepet játszani. A köntös egy hadsereggel ért fel, mely féken tartá az ellenséget. Egy hadsereg, amelynek nem kell mondúr és muníció, amelynek nem állhat semmi, legfeljebb a molyok. Bezzeg nem féltek már a kecskemétiek az ellenségtől, sőt, inkább nagy kedveléssel lesték várták, hogy egy-egy portyázó török sereg beléjük ötten. Nagy mulatság volt az a népnek. A főbíró kivonult olyankor pompával a város csődörein, négy hajdú lovagolt előtte, négy utána. A férfiak, nők, gyerekek, mi egész Kecskemét a sereg elé jött élvezni a mámorító jelenetet, amint lehajlanak a török vezérek a köntös csókolásra, és amint meghajolnak a főbíró előtt. Uram, mit parancsolsz? Legendák röpködtek az országban a beszélő köntösről. Mindenféle zagyvat oldalékkal, hogy a köntös veszély idején megszólal, és tanácsot ad a bíráknak, ha a beteg megérinti, meggyógyul, ha hajadon vagy özvegy megcsókolja, férhez megy. Az okosabbak azt állították, hogy a köntös nem valami különös Isten csodája, ez az egész, hogy a szultán póklábas aláírásával bele van szőve, engedelmeskedjetek a kaftány képviselőjének. Maga Lescsák Mátyás uram, aki műértőleg nézegette meg a világhírű ruhadarabot, mert külső országokban is híre van, nagyon kicsinylőleg nyilatkozott. Nincs ezen semmi különös. Hát én is varok, ha nekidülök, így az öreg Szabó. A kaftán csoda ereje bűvös fényt vetett a Lescsák Mihály személyére is. Az ő története, hatalma hasonlóan a legendák színpompázó ruhájába öltözött. Szép csendes estéken őróla mesélgetnek a kunyhóban 100 mérföldnyire is innen. Messze Szeged alatt, míg a halász legény sajkája a lágy csobogással siklik, a szőke habokat hasogatva, ő maga azon mereng. Vajon mit csinálhat most a kecskeméti főbíró? Aranyszalonnát uzsonnál? Karbunkulus késsel? A beszélő köntös nem csak azt mondta az ellenségnek, hogy takarodjatok innen Kecskemétről, hanem a jó barátnak és a csengő-pengő körmöci aranyoknak meg azt mondta, gyertek ide Kecskemétre. Gazdag emberek, nemes urak jöttek ide lakni kincseikkel a legbarátságosabb, legbátorságosabb városba. A szülők ide küldözték legszívesebben fiaikat. Akkor jelentek meg Kecskemét utcáin először azok a különféle buksi diákfejek, amelyek azóta se fogynak el onnan. Az iskola fölvirágzott, a lakosok mesés gyorsasággal gazdagodának. Hát persze minden jónak van rossz oldala is. A köntös szülte a sok pénzt. A sok pénz szülte a mindenféle pusztai betyát, haramiát, akik betörtek Kecskemétre rabolni. De minden rossznak van jó oldala is. A betyárok miatt kihirdették a statáriumot, és mivel hogy a megye nem mozoghat szabadon, a vérbírósági jog átruháztatott ideiglenesen a kecskeméti magisztrátusra. Még egy hajszál és királyváros lesz belőle.